Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hető a Podcast 82. ingúj adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Gáspár varógépekről fog beszélni, amit egyszer már befenyegettem vele, hogy ha adás előtt kezdi el mondani, akkor most elmondhatjuk vele még egyszer. Gáspár, milyen varógépet vettél?
Egy kéket. Egy nehéz márkájú varógépet
vettem. A varógépek vannak színei?
Igen, ez egy olyan volt, hogy mondtam, hogy ezt a fajta típust kérem, és kérdezték, hogy milyen színben kérem.
Aztán.
És volt piros, meg kék, meg nem tudom, mi volt a harmadik szín.
A pirosat kellett volna, az gyorsabb.
A kéket választottam, és most az a terv, hogy mindenféle ilyen versenycsíkokat, meg ilyesmiket ragasztok rá, meg halálfejet, lángokat.
És mi a pontos típusa?
Most nem megyek oda, hogy megnézem, de kék.
Hát jó.
Egy Neki márkájú varrógép egyébként, 30 ezer forint volt, és minden varrás tud a világon.
Van megoldalán minden.
Van megoldalán minden.
Nagy cég.
Ezek így márkák, meg minden. Egy nagyon furcsa párhuzamos világban vagyok, ahol nagyon kevés dolognak van weboldala. Hmm. Magyar méterárú boltot tisztességes weboldallal még nem találtam például.
Itt a piacérés, most milliómos lehetsz. Adj el WordPress magyar méterárú boltoknak.
A másik, amit nem tudok egyébként, az a szoftverek. Tehát így most pont ott tartok, hogy elkezdtem uralni a varrógépet, és akkor vérszemet kaptam, és hirtelen mindent meg akarok csinálni. Ilyen, hogy oké, akkor csináljuk szabás mintát egyből. Tulajdonképpen nem tűnik bonyolultnak. Nagyon egyszerű rendszer, nagyon egyszerű szabályok szerint, alapvető trigonometria, és így egyből kiadódom a webfejlesztő, hogy hát vannak vonalak, és akkor vannak ilyen háromszögek azok alapján, amik helyenként elmetszik egymást, és akkor azok a párhuzamos vonalak, és ilyen nagyon basic görbe van, ami még nem jöttem rá, hogy milyen szabály szerint hajlik a görbe, de úgy tűnik, hogy van rá valami vonalzós dolog.
De várjál, a végén ennek egy ember kell ráillenie. Ebben egészen
a végén biztos, egy emberre kell rájönnie. De az van, hogy ezek az okos szabók így az évszázadok alatt kitaláltak mindenféle nagyon egyszerű dolgokra visszavezethető rendszereket. Hogyha normális emberformán van, mint ahogy nekem normális emberformán van, akkor ilyen derékbőség, meg lábszár, meg magasság, meg ilyesmik, ezekből le lehet vezetni az összes többi méretet, amire szükség van. Amiket így felrajzolsz egy darab szövetre, és kivágod, és akkor azt össze tudod varni úgy, hogy a végén egy olyan formája legyen, ami jó rád. Nem tudom, mi lesz ebből, de nyilván az volt az első reflexem, hogy oké, itt vannak számok, és akkor ebből lesz valami minta, hogy írjak rá egy webappot, ami a végén kiad egy SVG fájlt, amit aztán ki lehet nyomtatni. Ami szerinted nem a helyes, de engem szórakoztat, hogy ez volt a reflexem rá.
Nézd egy centiméter, amikor amikor egy lézervágóval vezérelsz meg, vagy egy lézervágót vezérelsz meg az SVG fájloddal, ami kivágja neked a anyagot.
Az kell az elejéről, hogy a mintát egy kinektel vegyem fel. Ez az egész centizés, ez ilyen múlcáradi, úgyhogy egy kinektet kell ráengedni, hogy felvegye a méreteket.
Igen, aztán ezt teljesen sikerült elrontanunk most már.
Nem, hát még lehetne az, hogy Oculus Riftben egy ilyen virtuális valóságban varni.
És az ollót egy Arduino-s szerkezet irányítja.
Jó, jogos, most rontottuk el teljesen. Viszont, amit nem rontottak el, csak hogy menjünk tovább az adásban, mielőtt Ferenc teljesen elalszik. Ti nem látjátok, kedves hallgatók, hogy webkamerája már ki van kapcsolva, én viszont igen.
Biztos, ami biztos.
Leszálltunk!
Éli udás. Hova?
A izére, mindjárt mondom a nevét. 67P, Churyumov, Gerasimenko, istökösse. Ma, mi, emberiség, Európa.
Mi emberiség, Európa, vagy mi emberiség, Amerika?
Mi emberiség, Európa, ez egy ízás. Cuccos volt alapvetően, bár a NASA nagyban próbálta lenyúlni a sót egész nap.
Aha. Ugye még semmit nem csinált Európa az űrben, amit először ő csinált, vagy semmilyen nagyon megjegyzésre érdemeset.
Hát az ilyen igazán nagy űrprojektek, azok mind amerikaiak voltak, amik eszembe jutnak most hirtelen. Meg ruszkik persze, és tök van űripar, meg van űrkikötő, meg tudnak felküldeni rakétákat, meg műholdat, meg mindent, de nekem ez az első, amit én megélek, hogy atya úristen, mekkora dolog történik itt, és a németek csavarozták össze, és a franciák festették rá a smiley-t, vagy valami hasonló.
Van rajta smiley?
Biztos mindenem van.
Szóval nem tudjuk, hogy van-e rajta smiley. De az például valahogy van, hogy lefotózták kívülről, amint leszáll. Azt hogy csinálták?
Az sajnos egy grafika már, mint az effektív leszállás alapján az aranyszínű eszköz, az nem igaz. Ellenben van olyan, ami viszont tényleg a Rosetta műholdnak a szelfie, bekapcsolt egyik kamerát, és ott csillog fekete-fehérbe a napelem tábla, gyönyörű szép. Meg olyan is van, amikor a leereszkedő filé landoló egység lefotózza még utoljára Rosettát, és talán integet is, neki álmában meg csenget. Követtem egész nap egyébként, mert ez volt számomra a nap történése. Hihetetlen lelkesítő volt az egész, úgyhogy ilyen 2-3 óra számomra nem történtek semmik. Tehát ez a levált a szondáról, most 2 óraig nem lesz semmi, addig aknakeresőző német mérnöket közvetítünk.
Akik ott az irányító toronyban.
Én azt hiszem pont az ebédszünetre kapcsoltam oda a közvetítésre, amikor volt egy darab ember, aki így fel alá mászkált Tétován, de semmi nem történt.
Mennyiben Johan, most te vagy a tartalom. Meg a landolás is olyan volt, hogy lehetett tudni, hogy mikor próbál meg landolni, utána kb. 3-4 óra volt, ami visszaért a jel, és akkor az ember úgy oda kapcsolt, felhúzta a hangerőt, és nem az, hogy valaki bejelent valamit, hanem azt látjuk, hogy emberek ölelgetik egymást a vezérlőbe, majd 5 percek később, utána tapsolnak más emberek, és 5 percek később megjelenik a szakállas csávó a mikrofonot, és elmondja, hogy igen, leszálltunk, aki eddig nem jött volna rá jelekből. De hogy csodálatos. Más kérdés, hogy legalább 2-szer szállt le, nem tudni, hogy tudta magát rendesen rögzíteni, és lehet, hogy holnap harmadszor is leszáll, hogy nem sikerül, vagy elfújja a fenébe a szél, de ott van egy cuccos az üstökösön. Ilyet még senki nem csinált eddig, és most meg ott van.
Én mondanám, hogy én a Kerbálban már csináltam ilyet párszor, de ezt korábban indították, mint én a Kerbál űrprogramomat, szóval övék az elsőbség.
De a Bruce Willis is csinált ilyet. Ő is leszállt a szteroidán. És ez régebben volt.
Nem is élte túl. Hát azóta minden filmben csak egy kesztyűben van. Komputer animáció.
Ja, mert az igazi az ott veszett az aszteroidán. Hát lehet. Na de ehhez képest akkor nem csak ez van, hanem az is van, hogy valami egészen furcsa űrkalandban vesz részt az Elon Musk cége már megint. Amennyiben ilyen 100 kiló körüli egészen incifinci kis műholdakat akar felbocsátani, vagy fog pár hónapon belül a bejelentés várható, amik így falkában fognak közlekedni, és állítólag internetet fognak csinálni a bolygón. Ez egészen... a bolygó a Föld már, tehát a Föld nevű bolygón, a miénken.
Egészen... Bolygó neve Föld.
Hogy mindenki valahogyan piaccá akarja változtatni a szerencsétlen sorsú afrikaiakat, belső ázsiaiakat, meg mindenkit, akinek eddig nem jutott internet, és küldik felé a balont, a repülőt, a léghajót, a most már a műholdat. De addig fogják őket kúrogatni, míg el nem kezdenek facebookozni.
Hát igen. De majd valahogy azzal párhuzamosan, hogy egyre több európai vonul ki. Nem azért.
A Földről?
Nem, a Facebookról.
Mert ha lehet kivonulni európaiként a Földről, akkor szeretnék jelentkezni.
Egyébként pont Elon Musk-kal mehetsz a Marsra.
Igen, annyi életed hátralevő részében Elon Musk-ot kell szagolni. Azért ezt így...
Meg az ők gyerekét.
Van egy trade-off.
Egészen biztos, hogy ez sokkal nagyobb trade-off annál, mint amit érdemes bevállalni. Bár nem tudom, milyen szaga van Elon Musk-nak. Kedves hallgatók, ha tudjátok, milyen szaga van Elon Musk-nak. Akkor a múltadásra...
Elérhetünk egy angol nyelvű szóviccet is, amennyiben a mask az a testszag angolul.
Ah. Az nem az ámbra, ami technikailag kibányászott brálna.
A pézsma.
A mirha.
Most már kint, ahogy kigooglizni az ámbrát, akkor hogy hívják? Nem, az ambergris. Aha.
De az ember az pedig a borostyán.
Szegediesen.
The ambergris.
Ja, jó, oké. Okay.
Mindegy, a habkapitány, menjünk tovább. Ugyanitt egyszer egy ilyen parfüm szaki tervező szuperorral kéne beszélni, az még izgalmas lehetne. Eleve valószínűleg teljesen más lát, vagy érz a világból, mint mink.
Azt szeretem egyébként a parfümökben, és pont azért vagyok teljesen butta is benne, hogy az az egyetlen olyan dolog, amit nem tud elrontani az internet.
Még.
Biztos, hogy ebben?
Nem tudod digitalizálni. nem tudod digitalizálni, és nem tudod digitálisan sokszorosítani. És az egy olyan információ, amiben 2014-ben úgy tudsz bennfentes lenni, hogy mások nem tudják megítélni, hogy bennfentes vagy. Az ilyen teljesen Gibsoni trendvadászos furcsa anomália szerintem.
Cserébe lehet hamisítani, és meg is teszik.
De úgy hamisítod, hogy nem tudod, vagy a vásárlók nem tudják, hogy mi az eredeti. És gyakorlatilag egy üres brandet veszel meg.
Tökéletes szemfényvesztés.
Igen, és ettől egy tökéletesen ilyen trendvadász korabeli Gibsoni. Amit én nyilván mindig egy fülig vigyorral mondok, de valójában nem tudok vele mit kezdeni. Mert értem. Minden, amit én megtanultam a világból, azt az internetről tanultam meg nagyjából.
Biztos nem az internetről tanultam, hogy én tüzet gyújtani, meg húst kockázni. Amik az igazán lényeges skill-ek.
Meglepődnél.
Meglepődnél bizony.
Mondd, hogy nem.
Másszor vettem én már elő ilyen helyzetekben a YouTube-ot. Jó, lehet, hogy nem a húskockázás, de hogy az UTP kábelt hogyan kell vele tenni abba a kis krimpelővel a nem tudom mibe, azt abszolút onnan lestem.
Sosem vettem még Lédig UTP kábelt, mindig szereltet, az igazság.
Én inkább kilós, vettem a
krimpelő kilós alajó pedig. Első osztályú magyarországi termék.
Igen, hogy vegye-vigye, szedje maga akció. Kapsz egy részbányát?
Na, de a mikroszatelitektől teljesen elkanyoltunk, pedig nekem az is tetszik azért, hogy ilyen pici kis, cuki-pici szatelitek lesznek fönt az űrben.
Viszont cserébe egy egészen elmebeteg mennyiség. Azt írja itt a The Next Web, hogy 700 darab szatelit, ami csak 10-szer több, mint amit a Iridium űrtelefonos hálózat üzemeltet.
Ezt pontosítani kell, mert ezt írja a The Next Web, a Wall Street Journal nyomán, amiről a Elon Musk azt twittelte, hogy az jó rész pletykákon és feltételezéseken alapult az a cikk, de nem mondta el, hogy mi az igazság, csak hogy sok benne a pontatlanság. Úgyhogy nem biztos, hogy 700, de mondjuk biztos, hogy nem is 12. Uh-huh. Jó sok lesz. És internetet fog lefele sugározni, ezt is lehet tudni. Nincs benne szerintem semmi izgalmas azon kívül, hogy egy űrhajót vagy egy ilyen űreszközt az ember szükségszerűen egy, nem tudom, egy trolibusz méretnél kezdődik elképzelendőnek. Ez meg így sokkal kisebb, mint egy trolibusz.
Ide kapcsolódik egyébként már nem az internet, hanem Elon Muskhoz a link, amit Gáspár átdobott, és Gáspár, hogy rakod az adásnapróba, kérlek. Ez a tartottak ilyen szilíciumvölgyi potentátoknak egy filmvetítés premier előtt, ahová meghívták Keira Knightley-t is, a filmnek a sztárját, aki ezek után nem tudom melyik műsorban beszélt arra, hogy ott voltak mindenféle emberek, és hogy ezek kapucnis pucsit hordanak, és az egyik csávó meghívta, hogy ha egyszer szeretne űrhajóban járni, akkor neki történetesen van egy.
Ilyen, a Jimmy Kimmelnek a talk show-jában beszélt arról, ezekről a Google emberekről, meg a hasonlókról, teljesen úgy, mint űrlényekről beszélt volna. Csodálatos nézni.
De hogy űrlények, ezért ezt mindenketten tudjuk. Volt olyan, hogy Szergej nevű is.
A Keira Knightley-nek erős.
Volt egy Szergej nevű.
Tehát most sokat volt a hírekben. Ugye ő volt az is, aki a héten...
Mert kijött egy filme?
Nem tudom, hogy van ilyen összefüggés. Azt viszont tudom, hogy az ellen tüntetendő, hogy szétfotoshopolják a sztárokat és a modelleket. Egy fotósorozat egyik képénél levette a felsőjét, tehát magyarul topless-ben mutatkozott, és megtiltotta, hogy photoshopolják a képét, úgyhogy láthattunk így olyan Keira Knightley félaktot, ami az ő szándékai szerint módosítatlan volt, és ilyen cuki. Ez is a hét termése volt vele kapcsolatban, úgyhogy biztos kijött valami film.
Kicsi külön benne pörög a hírekben. Akarunk,
igen,
viszont...
egy olyan filmmel szerepel, ami Alan Turingról szól egyébként. Ló lépérbe talán téma, nem tudom.
Akkor viszont hozzuk majd előre a filmcsillagos hírt is.
Nekem is eszembe jutott, igen.
Annál is inkább, mert az Alan Turing kultuszt azt valahol megértem, mert Alan Turing többnyire azokat csinálta, amit neki tulajdonítanak. Viszont a fene elvett a héten, amikor szembe jött a Hedy Lamarr, a nő, aki feltalálta a Wi-Fi-t című hír, ami hát ebben a formában baromira nem igaz. És tök érte a dolgokat, nagyon hasznos megfigyelései voltak, van egy olyan szabadalom, ami modern világhoz elengedhetetlen, ugyanakkor nem a Wi-Fi-t találta fel.
Hát, na, tehát ugye Hedy Lamarr egy osztrák származású filmcsillag volt a 20. század első felében, legalábbis 30-as években született, ha jól emlékszem. aztán hozzáadták egy zsidó fegyvergyároshoz, aztán elszökött mellőle, és Amerikába került. És ott, és akkor itt kezdődik az a kis része az életének, ami miatt aztán őt úgy emlegetik, mint a feltaláló filmsztárt, és azt, aki a modern wifi és bluetooth technológiák megalapozója, és a torpedó vezérlésnek a szülőanyja. Szóval, hogy egyszerűen a szomszéddal megosztotta elképzeléseit. A szomszéd egyébként egy zeneszerző volt, ilyen zongorista. És akkor ők ketten adták be azt a szabadalmat, hogy torpedót már pedig úgy kell vezérelni, hogy nem mindig ugyanazzal a frekvenciával, tehát nem mindig ugyanazon a vívő frekvencián kell sugározni neki a kormánymódosítás jeleit, hanem egy ugró frekvencián, amely frekvencia egyszer ugrik az adóban és a webben. És ezt egyébként valamilyen ilyen lyukkártya-szerű metódussal oldották meg, meg mechanikával. Ennyi, és aztán azt már nem teszik hozzá, hogy ezt a szabadalmat valóban benyújtották, de a szabadalmi oltom lejártáig senki nem használta semmire, és aztán se nagyon. És hogy valóban itt ki volt találva az, hogy ugorjon a frekvencia, és hogy ez fontos mondjuk a Wi-Fi-nél, meg a Bluetooth-nál, de semmi közel kettőnek egymáshoz, tehát az még nyilván másik száz ember is rájött arra, hogy váltogatni kell a frekvenciákat. Úgyhogy Hedy Lamarr az nem tett igazán sok mindent hozzá a tech világhoz, mégis mint egy nerd filmcsillagot tisztelhetjük, de egy történelmi tette egészen bizonyosan volt, ő volt az első filmsztár, aki mesztelen volt egy mozifilmben.
Miért is sem visszahoztam a mesztelenséghez?
Sőt, még egy első is tartozik hozzá, ő volt az első filmszínész, aki filmen orgazmus színlelt.
Atyaisten. Jó, menő csaj volt, elfogyasztott 6 férjet, boldogtalan, magányosan és szegényen halt meg egyedül, és színlelt orgazmust, mesztelenkedett, valamint a torpedóhoz is volt köze. Tehát így elmondva nem hangzik rosszul, de valójában...
Hát és annak a milliónyi embernek, alkotta klubnak a tagja, akik nem találták fel a wifit. Egy kicsit minnyáján Hedy Lamarrak vagyunk.
Hát ha én is színleltem már orgazmust filmen.
Azért neki sokkal érdekesebb élete volt, mint
nekünk. Mondd ki, igen. Ebben azért van igazság, persze.
De mondjuk ott van Reinhold Messner, aki szintén nem találta
hát
fel a
nekem biztosan, vagy nálam biztosan.
Viszont milyen érdekes élete volt.
Sok olyan emberről beszélhetnénk még itt az adásban, akinek nagyon érdekes élete volt, de ezt most nem tesszük meg. Inkább, nem tudom, azt magyarázzuk meg, hogy Hedy Lamarr miért került elő.
Egyet mondok még.
Most lett volna 100 éves, azért került elő, boldog születésnapot amúgy.
Igen, és akkor mondjál még egyet, Gáspár. Egy ember, akinek érdekes az élete?
Találtam egy embert, aki 2013-nak a... hogy is van? Tehát a déli féltekén a hónapok azok nem cserélődnek, meg viszont az éjszakok az igen, és akkor ami december, igen. Az nyár, ugye?
Igen, igen.
Szóval 2013 déli féltek és nyarán a déli sarkon dolgozott. Hogy hívják? Amundsen Scott bázisnak hívják a pont a déli sarkon levő amerikai kutatóbázist. Igen. Szóval az Amundsen Scott bázison dolgozott, és nagyon szorgosan lefilmezte egyrészt az oda vezető utat, órás körbevezetést, amikor gyakorlatilag szobáról szobára végigfilmezte az Antarktiszon levő, sőt, pontosan a déli sarkon levő kutatóbázist, hogy is néz ki belülről, meg hogy is van elrendezve, meg milyen emberek dolgoznak, és milyen ott egy hétköznap, és a legcsodálatosabb videó, amit el tudtok képzelni. Szóval, hogyha egyszer lesz az amerikaiaknak Mars Bailey bázisa, akkor az pontosan így fog kinézni. És ha megnézitek ezt a videót, akkor az elején teljesen az, hogy űrbéli táj, végtelenbe hatalmas nagy fehérség, hatalmas nagy hideg, a végtelen ég, ott van egy szörnyű nagy gép, ami így megy a semmiből a semmibe, és egy repülő, ami lesállítja a propellerét, mert akkor lefagyna, és kinyitják azt a besétálós hűtőajtót, tudjátok, azt a nagyon nagyot, ami így éttermeknek uh-huh. a hátán van, uh-huh. és belépnek rajta, és onnan kezdve egy amerikai irodában vagy, ami bárhol lehetne. Tényleg az, hogy ugyanazok a csatlakozók, ugyanazok az ajtók ugyanazt a hangot adják ki, amikor becsapod magad mögött, ugyanaz a Cisco-s telefon van, mint mindenütt, és tényleg az, hogy azon kívül, hogyha kinézel, és sosem megy le a nap egy fél évig, és akkor utána fél évig sötét van, és azon kívül, hogy egy külön spéci erőműved van, úgyhogy inkább leoltod magad mögött a villanyt, amikor kilépsz a bármelyik szobából. Bárhol lehetnél Amerikában, csak éppen a déli sarkon vagy.
Ezek azért nem lényegtelen részletek, azt kell mondjam.
Illetve még az a furcsa, amikor kimennek az autószerelő műhelyen keresztül megmutatja a srác, hogy hol is tartják az élelmiszereket, és a jégszekrény az gyakorlatilag egy sátor kint, ahol mínusz 40 fokban ott eláll a tejpor, és a tojásfehérje és az összes többi dolog. De hogy ezen kívül tényleg az, hogy bárhol lehetnénk, és ez annyira csodálatos hangulat.
Közepesen borzasztónak hangzik azért. Úgy hogy az egyik kedvenc ilyen timelapse felvételem az a nem is tudom melyik ilyen déli sarki bázisnak az összeállításáról szól, ahol jön a hajó, kiszáll a repülőgép, kitalicskáznak valamit, bevontatja egy markoló, és elkezdik építeni az ilyen gyermekfröccsöntött házi jellegű cuccokat, amit aztán megemelnek, hogy ne érjen a földhöz, mert akkor még hidegebb lenne, mint hogyha felemelik egy pár centire, és akkor csak átfúj alatta a szél.
Ugyanakkor arra lennék kíváncsi, hogy néz neki az átlag iroda megvalósítva, nem tudom, mondjuk európaiul, vagy van-e valamelyik európai országnak, vagy bármelyik másik országnak ennyire kiépített déli sarki kutatóbázisa, hogy ott a semmi közepén újra kelljen építeni az unalmas fehér galléros civilizációt. És nem csak az, hogy valami ilyen átmeneti jellegű túlélő dolgot építenek.
Biztos, hogy nem átmeneti, egyszer írtam róla, és nem tudom, hogy milyen cikkhez kellett az információ, de megragadt bennem, hogy valahol a sarkör környékén van ATM, és az a legdélebbi. Ugye itt mekkora szíves oda lemenném úgy megtölteni, amikor kifogy belőle az ezres.
Azt szerintem ugyanezen a bázison van. Ugyanezen a bázison van egyébként a legdélebbi posta is, meg ilyenek. Tehát ebből kinézem. Ezt a 90-es évek végén fejezték be, ha jól emlékszem.
És hol van a legdélebbi rágógumi automata?
Ennél délebbre nem lehet.
Akkor vittek el ide.
Tehát itt megy végig azon a folyósor, ami bármi lehetne egy iskolától, egy kórházig nagyjából. Majd kinéz az ablakon, és megmutatja, hogy ja, hát igen, ott van a déli sark, és itt van a dísz déli sark.
Ha nem akarsz oda kimenni, az igaz?
Mindenesetre nagyon ajánlom ezt a videót. És nagyon ajánlom azt a videót is, amiben dokumentálja azt, hogy hogyan mennek le, hogyan szállnak át, vagy hogyan szállnak fel Új-Zélandban a repülőre, hogyan szállnak át. Nem jut eszembe, a déli saraknak, vagy az Antarktisznak a sarkán van egy bázis, ami egy ilyen nagyobb bázis, és akkor onnan mennek tovább a déli sarakra.
Nem, az még Új-Zéland, nem?
Ja, de az még
a Christchurch az Új-Zéland. A McMurdo.
Hidegnek látszik, de nem annyira hidegnek, mint az északi sark.
Hát azért itt télen van mínusz 80 fok.
Aha. Na jó, de ő nyáron ment.
Igen, hiszen csak mínusz 40.
Az van, most kigugliztam, hogy hány különböző station van a déli sarkon. És az adás vége után kegyetlenül abba fog belefolyni, hogy elkezdek Flickr-t keresni, hogy mégis az argentin bázis az különbözik-e az orosztól, és így tovább. És nagyon sok van, őrületesen sok.
Igen, és vannak ilyen furcsák is, hogy a cseheknek, meg a szlovákoknak, meg ilyeneknek van valamiért.
Van lengyel bázis, állandó.
Van lengyel bázis, a saját ja, nem a lengyelnek van. Van valamelyik, aminek a saját ortodox pópája van kirendelve.
És ezt hogyan képzeljem el, vagy ti hogyan képzeljétek el, hogy egy közbeszerzési pályázatot írnak ki antarktiszi sátortáborra? És akkor elnyeri az ezüsthajó BT.
De ez nem sátortábor, pont ez a...
Érted, akkor mit tudom én. A lényeg, hogy a déli sarkon megvalósítható, vagy megvalósítandó ingatlan együttes, amely kutatás céljaira fog szolgálni. És hogy akkor ezt úgy nem tudom, meghirdetik a közlönyben, és jelentkezik a közgép RT.
Igen, az
ők
első.
Ők tudják építeni.
Az első adakutató megfagy. Sajtótájékoztató.
Ez a járulékos veszteség semmi.
Igen, kiírják közbeszerzést a műemlékekre.
Igen, és utána még 3-4 évek később is a díszkövet rakják le, hogy pontosan álljanak pingvinek alatt.
Jó, hát ezt megfejtettük, hogy miért van lengyel a bázis a déli sarkon.
Van Uruguaynak is bázis, miért megy le bár, nem mindegy, bele se menjünk.
Hát ebbe bele se.
Hát ott onnan közel van.
De ott jó idő van.
Nincs az elolat nagy meleg.
De nem, onnan nézve az olyan, mintha Trieste lenne valami magyar bázis, nem?
Azt egyszer kipróbál, hogy Trieste-ben figyellek pingvineket egyébként, ez egy kellemes dolognak tűnik.
Hát vagy.
Most kell könyvelni.
Most talában egy jó pingvinért is Trieste-ig kell menni.
Hát már akinek.
Na jó, ennyi volt a déli sarkom. Nézzétek meg, remek.
Nézzétek meg a déli sarkos videót.
Eltekintek a magyar felfedező híremtől, majd egyszer csinálunk egy külön destróluk, vagy elfelejtsük őket mindörökre. Helyette jelentkezzen az, aki Taylor Swiftet hazott az adásba, és vajon szint, hogy miért.
Hát én voltam az, sejthettétek. De azért azzal kezdtem, és lehet, hogy most még tetézem is a bűneimet, de hogy miután olyan sok szó esett mostanában Taylor Swiftről, meg a Spotify-ról,
hol?
Hát mindenfelé a sajtóban.
Még talán mi is beszéltünk róla, bár aztán nem.
Nem, eddig nem beszéltünk róla, és most sem olyan nagyon fontos beszélni róla, csak talán egy szempontból hoztam ide. Szóval az a helyzet, hogy akkor én megnéztem a YouTube-on, hogy akkor ki is az a Taylor Swift, és miket énekel, ha már ő most állítólag a legmenőbb ilyen diva, pop diva. És ezt mondjuk számomra nem igazolta teljesen vissza, de nem rossz, hogy akár mindegy is. Nem ez az érdekes az, hogy megjelent neki az új lemeze, és azt mondta, hogy már pedig ő ezt kiszedi a Spotify-ból, és ott igenis ne legyen benne. És egy hosszú ilyen, kicsit ilyen egyszerűcske elmélkedést írt arról, hogy amikor a Spotify-on streamelik az ő zenét, akkor ő úgy érzi, hogy ott azt ingyen kapják az emberek, és ez a megbecstelenítése az ő munkájának. Ez ugye ellamentál a zeneipar változásán, de valahogy olyan végtelen ostobán teszi, ami úgy fura, mert azt gondolnád, hogy egy ilyen sok millió eladott példánnyal rendelkező énekesnő, aki ebben a zeneiparban él, az nem teljesen hülye. És aztán a Spotify-nak a vezérigazgatója az visszaszólt, hogy az nem úgy van egészen, hogy ingyen játsszák a zenészek zenéit. Ők idén 2 milliárd dollárt fizettek ki a zenészeknek, mert hiszen a Spotify-on vannak hirdetések, és a hirdetésbevételből kapták ezt a 2 milliárdot a zenészek. Szóval azért végül is nem teljesen ingyen van, meg hogy ez nem illegális, hanem tök legális és törvényes. Szóval úgy helyre tette a Taylor Swiftet, de egy dolgot talán egy kicsit elhibázott, vagy az egész történetet megmagyarázza legalábbis számomra, hogy kimondta azt a számot, mármint a vezérigazgató, hogy ha Taylor Swift bent hagyná a Spotify-ban ezt az új lemezét, akkor ezt most nem tudom, hogy egy év alatt vagy idén, ami nem mindegy, mert nem mindegy, de szóval, hogy mondjuk, hogy az idén 6 millió dollárt keresne ezzel. Igen ám, csak hogy Taylor Swift lemeze az első héten 12 millió dollárt csinált, amivel egyébként minden rekordot megdöntött. És akkor azért az mutat valamiféle különbséget, hogy így, hogy nincsen fent a Spotify-on, és nem lehet kvázi ingyen meghallgatni, így azért tudott egy hét alatt 12 milliós bevételt csinálni, míg amúgy az egész év sem lett volna elég a feléhez.
Nézd, azt azért tudjuk a Spotify-ról, hogy nem Taylor Swift az első, aki arra panaszkodott, nem fizet eleget a zenészeknek. Ennek van egy másik oldala is, hogy ezek szerint az ennyibe kerül az emberek számára. De ehhez meg nincsenek meg a számaim, tehát nem tudom, hogy Spotify saját jólétére mennyit fordít.
Én szerintem ez mindegy is, mert hogy a Spotify diktálja a feltételeket, tehát én azt gondolom, hogy Taylor Swift ezt megcsinálhatja most, vagy megcsinálhatja talán még egyszer vagy kétszer, de aztán el fogják őt sodorni az események. Mondhatnánk, hogyha nem gondolnánk azt, hogy Taylor Swift az most nem a Spotify ellen akart kikelni, hanem egész egyszerűen tudta, hogy most úgy olyan jól megy a szekér, hogy most hülyeség lenne bemenni a Spotify-ba, mikor, hogyha oda nem megy be, akkor sokkal nagyobbat kaszálhat, és ezt az egész dumát csak azért nyomta le, hogy nem tudom, valamiféle ilyen jó kis PR-mászt körítsen a köré a teljesen racionális gazdasági döntés köré, hogy több pénz lesz a lemezből, hogyha nincs bent a Spotify-ban.
Hát meg amúgy a streaming ipar az még van annyira szétszállazott, hogy lehet velük szembe dolgokat csinálni.
Hát az ilyen nagyoknak, aztán aki egy picivel is kisebb, annak már nagy hülyeség kimaradni a Spotify-ból, az veszteni fog rajta.
veszteni fog, van az a méret, ahol nem hoz viszont annyi pénzt, hogy ne legyen érdemes kísérletezni. És heti zenehallgatás közben is jönnek szemben együttesek, amiket aztán a Spotify-on 2 darab szám is mehetek egy YouTube-ra. Tehát még nem az a tökéletes beköltöző moda, és ott van minden felhasználó élmény, hanem a igen, itt nagyon sok zene van, megérje, nem tudom én 5 eurót, amit fizetek érte.
Hát igen. Azt nem tudom, ha már itt emlegetted a YouTube-ot, hogy észrevettétek-e, hogy ott a címlapján, a felső menüben, ott eddig volt 2 menüpont, a What to Watch, meg a My Subscriptions.
Minek a címlapján?
A YouTube-nak a címlapján.
A YouTube-nak van címlapja?
Van, én sem járok ott, de van.
Ez olyan, mint amikor beírják az emberek, hogy google.com, ugye?
Ez olyan. Ez pont olyan. És ott megjelent, vagy hát nem biztos, hogy megjelent, de én most vettem észre, hogy van egy olyan link is, hogy Music. És akkor ott külön, tehát hogy a zenehallgatásnak lett egy ilyen, vagy már volt, egy saját menüpontja, ami csak azért érdekes, mert ugye most az is a hét híre, hogy a YouTube nagyon közel került egy pár független kiadóval megállapodás kapcsán ahhoz, hogy ő is elindíthassa a streaming zeneszolgáltatását, amikor is leveszik róla a videót, mert miért is akarnád nézni a videót, amikor mondjuk biciklin hallgat zenét?
Jaj, megnéztem közben, hogy a YouTube mit gondol, hogy nekem mit kéne hallgatni, az alapján, hogy mit kattingatom YouTube-ról azon a számítógépen, ahol vagyok. Izgalmas mix, azt kell mondjam. Valaki tényleg szedje már össze azt összes tudást, ami szükséges az, hogy jó zenét adjon, és ne ajánljon nekem a Radics Gigit az Isten szerelmére. Radics Gigi, Paula Abdul és Neil Diamond, ez a 3 most így hirtelen, meg egy Bloodhound Gang.
De ezek remek muzsikusok a múlt századból.
Igen, némelyik még él.
Igen, na jó, Radics Gigi egy friss, csodálatos.
Na, tessék, már. Nekem Taylor Swift-et ajánl.
A trendingben nekem is meg Nicki Minaj-t, aki...
Ja, ő recommended-et kéne nézni?
Nem, ez a Based on Your Cuttingatás egyen felette.
Based on My Cuttingatás? Psy-t kéne hallgassak.
Ehhez képest a Paula Abdulommal semmi gond nincsen, nyertél.
Igen, Paula Abdul jobb, mint Psy, de nekem miért nincs ilyenem? Az én kattingatásaim alapján sajnos nekem semmit nem lehet ajánlani.
Ferenc leunalmasodott a Google, én mennék a helyben tüntetni holnap.
Igen.
Yeah. Az óbuda gételé, ha ott vannak még.
Vagy esetleg a ti a What to Watch oldalon nézitek ezeket?
A Music, amire te hívtad fel a figyelmünket.
Értem. Nekem ott nincs olyan recommended.
Hát...
Na mindegy, jó, ezen túl tudunk lendülni, annál is inkább, mert ezt talán nem is kell most itt élőben megoldani. Lesz ott is nem sokára a streaming szolgáltatás, ez jó hír. Ami talán még ennél is jobb hír, hogy egy holland zenekar úgy fog most videoklipet csinálni, hogy megkérte az embereket, hogy szeretkezzenek, ezt vegyék fel videóra, és küldjék be a videót, és akkor ebből összevág majd a kliprendező egy ilyen szuper kis klipet, ahol csupa igazi pár, igazi módon szeretkező igazi párok legszebb pillanatai lesznek. És hogy ezt egyfajta mozgalomból szedték az ötletet, van egy ilyen Make Love Not Porn nevű mozgalom, vállalkozás nevezzük, aminek nevezzük.
TED előadás. Mondd ki nyugodtan.
TED előadással indult, igen. De nekem úgy tűnik, hogy azért valójában ez is csak egy pornó szájt, csak ezt az új érdeklődés lovagolja meg, vagy ad hozzá muníciót, mi szerint igazi párok igazi együttléteit lehet megnézni.
Ezzel azért ebben a formában nagyot lehet gurítani az interneten, akármit is fognak utána eladni vele.
Igen, de az egésznek van egy ilyen, egy kicsit nem is tudom, tehát az érzetem volt, amikor a websájtot néztem, mint amikor a Lush nevű ilyen kézműves szappanboltokba dugom be az orromat. Tehát egy kicsit olyan new age-es, és olyan együtt jobbá tesszük a világot, és még szeretkezünk is közben. De jó lesz, ez mindenkinek 5 dollárért lehet kikölcsönözni egy filmet. Szóval így. Hát valahogy azt éreztem, hogy ez, esetleg ez is csak olyan üzlet lehet mégiscsak. Na minden esetre most így fog elkészülni egy holland zenekarnak a videoklipje. És nem tudom, ha megengeditek-e még, hogy ezt a következő témát is előrángassam, vagy az annyira a feltételezések és a iparági plecskák körébe tartozik, hogy hagyjuk is.
De mi van? Ez így...
Szerintem vegyük elő, mert hogy ez akkora hülyeség, hogy illik az adásban.
A gyíkemberek szintjén van ez.
De nem, ez nem egy jóslat. Nem azt mondja a cikk írója a Business Insiderben, hogy ez fog történni, és akkor most végre áruljuk a hallgatóknak, hogy ez az, hogy az Apple megvehetné a Teslát. Tehát, hogy cikk író szerint nem lenne hülyeség, hogyha az Apple megvenné a Teslát, hanem hogy hosszan és logikus érvekkel vezeti azt elő, hogy az miért lenne mindenkinek nagyon jó, hogyha megvenné az Apple a Teslát.
Azért az a mindenkinek egy rendkívül szűk definíciójával dolgozik.
Hát, ugye itt azért
meg úgy általában, ott kezdődik, hogy a Business Insider, az alapból is az ilyen gazdasági folyóiratoknak a BuzzFeed-je. Szóval innen kezdve nem lepődünk meg, hogy itt kattintás van, ott van az eleve egy cikk.
De nem, ez szerintem egy gondolatkísérlet, nem nettó hülyeség. Az tény, hogy vannak benne ilyen kicsit tudománytalan megközelítések, hogy tehát számos egyéb és komolyabb érv mellett azt is állítja, hogy a Johnny Ive az imádja az autókat, sőt saját autó gyűjteménye van. És a haverja, aki most...
Sőt saját autója is van.
Igen. A haverja, aki most bejött az Apple-be, és szintén híres designer, és most nem tudom, hogy Newton vagy Newman, de majd ti biztos kisegítetek, na, ő meg már tervezett egyszer egy autót a Fordnak.
Jó, de az a csávó az tervezett egyébként milyen ezért hintalovat is.
Sőt, puskát is.
Na így. De azért azt elmondom már a dolognak a lényegét, mert ezek a nem lényeges részei, de a lényeg az az, hogy azon gondolkodik hangosan a szerző, hogy ahogy a Facebooknak meg a Googlenak jó akvizíciói voltak az elmúlt évben, és ezek mind valahogy abba az irányba mutattak, hogy így próbálják maguknak így lestipistopizni a doméneket, a fontos doméneket, amik a jövőben fontosak lehetnek. Ugye az Apple-nek az egyetlen akvizíciója a Beats Audio volt, ami egy marhaság, és hogy igazán meg kéne már vegyen valamit, hogy megnyugodjanak a befektetői. És hogy mi legyen az? Hát legyen a Tesla, hiszen az autóinformatika az egy nagyon normális terület, nagyon feljövőben lévő terület egyrészt, másrészt pedig, és akkor ezt mondja még, hogy az Elon Musk azt nyilatkozta, hogy hát autót gyártani nagyon nehéz, és hogy igazán nagyon nehéz megszervezni a logisztikáját a dolognak. Na hát ki érte ez a legjobban, mint az köztudott Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. Tehát, hogy ő biztos meg tudná szervezni, hogy a Teslát sokkal hatékonyabban gyártsák. És egy dolgot akarok csak ezzel az egésszel mondani. Szerintem az Apple-nek a filozófiájában, meg a termékvonalában egy ilyen prémium, innovatív autó az tényleg illene.
Ó, ki mondtad a prémium szót?
Hát nem fogok ezért elnézést kérni.
De persze ugyanennyi erővel árulhatna a kézműves kávét is.
Hát igen, de a kézműves kávénak nem lenne semmi köze az ő eddigi hagyományai, az a Teslának, mert rengeteg köze van.
3,5 perc alatt keresek neked olyan Kickstartert, ahol okostelefonnal vezérelt artizán kávéfőző van.
Igen, pont ma össze is futottam valamilyen linkkel, tehát igen, ezt valóban lehet találni.
És sokkal könnyebb betolni egy Apple boltba, mint egy Teslát. Ahhoz ki kell venni legalább egy üveget a ablakból.
Na jól van, nem tudom, hogy miért cinkelitek ezt a gondolatot, de...
Mert marhaság.
De miért? Eddig csak olyan érveket mondtatok, hogy mert csak.
Az a bajom vele, egyrészt, hogy teljesen más iparágakból lévő területekre mondja azt, hogy Tim Cook nagyon jól tud izét pörköltet főzni, biztos elboldogul a francia krémessel is.
Ez igaz.
Ez speciál még nem látszik, tehát hogy valaki nagyon jól tud beszerezni Samsung kijelzőket a okostelefonba, attól nem feltétlen lesz otthon karburátorban. Másrészt meg piszok nehéz egy autót beilleszteni mostani Apple ökoszisztémába. Odáig jó, hogy autóinformatika, és majd a Siri fogja mondani, hogy a következőnél fordulj balra, érkezés a célhoz. Ott, hogy szerviz infrastruktúra, ott, hogy értékesítés, szállítás, teljesen más az egész. iPhone-nál megtehetik azt, hogy rányolják a bélyeget, feladják FedEx-el, és a repülőről szórják le az amerikai népnek az új iPhone 6-ot, hogy ne kelljen raktározni egy centiméternyit sem. Ha ezt autóval csinálják meg, akkor összez volna a cég.
Hát végül is ezt megveszik, ezt az egész infrastruktúrát a Teslával együtt, de attól még abban teljesen igazad van, hogy ehhez ők nem értenek, és hogy az valóban egy eléggé másik működési logikával bíró iparág. Ez így meggyőző.
De jól néznek, hogy az Apple-től lehetne megvenni mindent, ami menő most a világban. Csak nem tudom elképzelni, hogy ez működik. Még svájci borgyárat is hamarabb vesznek talán. De ne legyen igazam, szívesen röhögnék azon, amiből kijön.
Na hát, azért megnézném azt a pillanatot, amikor megveszitek életetek első Apple autóját.
De várj, ahhoz autót kéne venni.
Igen, igen, azért is nézném
azt. Azt teljesen rajta van a palettán egyszer csak, de nem Apple autót.
Nem tudom, te valami vintage-et fogsz venni.
Dobjam bele az átkötést? Beledobom az átkötést. Ubert előbb használnék, mint hogy autót vennék.
Ha-ha, vigyes
volt. Erre milyen szerencse, mától lehetőséged van Budapesten is.
De csak akkor csinált, ha nem siet. Sehová én ubereztem ma hazafelé. Lapunkban meg is írtam az élményeimet. Esti csúcsforgalomban azt mondta, hogy Rákóczi hittől a kommandírozott autó 6 perc alatt ott lesz. 14 percen lőtt mellé. Onnantól már minden folyékonyan ment. Csak egyszer tévesztettünk el egy sávot, utána, mivel nem volt szemből forgalom, azért átvágtunk egy csodás elválasztó vonalon, visszafordulván az úton, és onnantól kezdve majdnem otthon voltam. Itt összességében a sofőr az nem volt taxis, és nem volt meg benne az adott ember, korábban taxizott. Az app az vacak, nem sávnavigál például, ami nem segíti azokat a sofőröket, akik nem tudják ezeket a rutinokat. A fizetés, mivel kredittel történt, ezért egy darabig nem tudtam, mi történik, azt mondta, 0 forint, köszönjük szépen. És mert közben a sofőr kilépett az alkalmazásba, azért nem tudtuk egyikünk sem, hogy most akkor mi történt. Amúgy kényelmes, kellemes, elbeszélgettem a sofőrrel, ezt meg mindenki utálni fogja, mert mindenki arra szokott panaszkodni az interneten az ember gyűlölő ismerőségem között, hogy a taxis, akivel beszélni kell, de jó Isten. Pont ugyanazok az emberek vezetik ezeket az autókat, és nem androidok.
És számlát kaptál róla?
Nem, hanem küldött egy e-mail varázslatot, amiben benne volt még egy fotó is, hogy honnan meddig mentem.
E-mailben kap az ember nyugtát.
Amivel dicsértem a napot.
Igen, és hát az még ugye hozzátartozik, hogy az árai azok több, mint barátiak, tehát konkrétan a fele a hatósági áraknak, vagy a hatósági tarifáknak, ami azért az már jelentős különbség.
És igen, hol van a kiskapu?
Melyik kiskapu?
Az, hogy mitől szabad ezt neki csinálnia?
Még mitől
szabad a hatósági meg. Alatt? Nem, de hogy okkal van egy hatósági ár?
Hát nem okkal van egy hatósági ár, hanem egy döntés alapján van egy hatósági ár, Budapest város vezetése.
A hatósági ár az azt jelenti, hogy ez szabályozva van. Most én nem taxizok Budapesten, mert én nem szeretek taxizni. Ezért nem tudom, hogy működik ez a rendszer, de én azt látom, hogy van egy ára annak, hogy A pontból B pontba eljutsz, nem tudom, kilométer alapján?
Kiszállási kilométer.
És
ez hatóságilag szabályozva van. Na most, hogy ez hatóságilag szabályozva van, és jön egy másik szolgáltató, és az alá megy, akkor valamilyen hatósági szabályt nem tart be, vagy rá nem vonatkozik valamiért. Miért nem vonatkozik rá?
Rá nem vonatkozik valamiért.
Miért nem vonatkozik rá?
Azért, mert itt nem taxi szolgáltatást vásárolsz.
Hanem?
Illetve pontosítok, egy független emberhez ülsz be, és pénzt adsz neki azért, hogy ő elvigyen valahova.
Tehát taxiszolgáltatást vásárolsz?
Nem. Személyfuvarozást vásárolsz, de akkor is azt vásárolsz, amikor metróval mész. Meg akkor is, amikor, mit tudom én, ezekkel a biciklis riskákkal, vagy riksákkal mész valahova. A taxi az egy definiált dolog, és azt hiszem, hogy a hatósági ár is, ebben nem vagyok teljesen biztos, de mintha úgy lenne, hogy a hatósági ár is a taxivállalatba tömörült taxisokra vonatkozik.
És akkor miért vonulnak, vagy miért tömörülnek a taxitársaságokba a taxisok?
Hát erről azt mondják, hogy a fuvarszerzési képesség miatt, tehát praktikusan a dispatcher miatt. Azért, mert a dispatcher szerzi nekik a fuvarokat, ő tömi ki őket munkával. Nem neki kell egyedül vadászniuk az utasokra. És ugye pontosan ezt a funkciót veszi át az Uber az ő appjával. Ettől még persze igaza van a Gáspárnak azzal, hogy a taxisok azért joggal pufognak azon, hogy lejt a pálya az Ubernek, amennyiben van ott valami ilyen joghézagnak a kihasználása, de másfelől az is igaz, hogy a dispatcherre tényleg csak azért van szükség, hogy összehozza az utast a taxissal, és ezt az Uber sokkal jobban csinálja.
Én tényleg abszolút... Egyik oldalról sem vagyok érdekel, tehát én se nem ubereznék, se nem taxiznék. Nekem csak az a furcsa, hogy van egy szabályozás, amiről az egyik fél úgy dönt, hogy nem veszi figyelembe.
A másik fel
kimagyarkodja meg magát belőle.
Kidisztruktálja belőle, másrészt meg eddig meg a hatósági járnál meg a taxi felé lejtett a dolog. Tehát, hogy volt egy taxis lobby, van egy városvezetés, és vagy te az utas, aki ebben a sztoriban nem annyira vagy képviselve.
Ja, és hát ne felejtsük el, hogy egy hatósági árnak mindig egyetlen célja van, hogy maximálja az árakat. Tehát, ha valaki ennek a feléért akar fuvarozni, azt azért furcsa megtiltani.
Oké.
Okay. Figyelj, én abszolút nem hiszek benne, hogy ez működni fog. Ennyi sofőrrel, mint most, meg olyan árakkal, mivel dolgozik, meg annyi üres járattal, ez egészen biztos a fenntartatlan. Tehát a fickókéhez beültem, annak volt ma azt hiszem 7 fuvarja, ebből ott kinyomta út közben, tehát nem kellett érte menni. Az egyik az egy überes csávó volt, a másik az én.
Jaj, kert, most komolyan az első napi tapasztalatokból fogsz bármilyen következtetést levonni.
Várjál, és ketten fizettünk 3000 forintot. Ha meg fog tudni csinálni, nem tudom én, 10 fuvart, és behoz napi 15.000 forintot, vagy ha lesznek hosszú fuvar, és megcsinál napi 30-t, akkor már elkezd izgalmas lenni, de ennél az árnál nem látom fenntartónak. Momentán a rendszer nagyon hosszú utakat rak bele, és nagyon kevés sofőr van. Rohadt sok ha van ebben a bizniszben egyelőre.
Momentán, de hogyha lesz 100 taxis, aki ott hagyja emiatt az éppen aktuális társaságot, ahol dolgozik, és helyette beáll az Uberhez ilyen fél legális taxisnak, akkor onnantól kezdve meg lesz a szakértelem, meg lesz a rendes autópark, és akkor az egyetlen különbség az tényleg csak az lesz, hogy az olcsóbb lesz, mármint az utasnak. Az valóban egy kérdés, hogy fenntartható-e az össze. A világon mindenhol azt mondják a taxi társaságok, hogy ez átverés, és hogy az Uber sofőröket átverik, mert hogy hát, ahogy ők nem tudják fenntartani magukat. Én megpróbáltam most itt az adás előtt egy picit számolgatni, hogy ez így, hogy mi jön ki ezekből a számokból, és nekem az jött ki, hogy azért van profit tartalma ennek az árnak is, szerintem, de ez ilyen nem egy szakszerű becslés volt persze, és hogy az a hatósági ár az szerintem eléggé túl van. Részben túl van lőve, részben pedig nyilván azért is olyan magas, mert annak fedeznie kell a taxitársaságnak leadandó, azt hiszem 30%-os részt, meg azt, hogy be kell citromsod, hogy milyen ilyen hülyes árgára festeni az autódat, meg még van egy pár dolog, ami ilyen kötelező jelleggel kell csinálni a taxisoknak, amit majd nem kell csinálni az Uber sofőröknek.
Az Ubernél 20% a sarc, amit az Uber lehúz a sofőrökről, és fél ár. Tényleg
igen,
nem tudom.
Igen, de az Uber az csak akkor vonja le ezt a pénzt, hogyha tehát ez a konkrét fuvarokból vonja le. A taxitársaságok nál van minimum díj, tagdíj, amit akkor is fizetni kell, ha egyáltalán nem dolgoztál, ha beteg vagy, meg ha meghaltál. Szóval azért nagyon sokat szoktak panaszkodni a taxisok, hogy...
De a taxisok mire nem panaszkodnak?
Nem is taxizol, honnan tudod?
Hát egyrészt, másrészt meg attól még, mert egy panaszkodós népség, attól még...
A legluxibb útvonalon szoktam csak taxizni, Ferihegyre ki és vissza, és így is csak a panaszkodós taxisokat kapom el.
Igen, sok panaszkodós taxis van, de ettől még, tehát hogy mondjam, panaszkodás közben ők valószínűleg tényeket sorolnak, hogy a kontextus milyen, az meg mindegy.
Egy pillanat is sem hiszem azt egyébként, hogy a taxitársaságok nem a világ legnagyobb levantei kalózai lennének. Igen. Nem látom, hogy ez a mostani banda, ez fenntartó lenne. Hát egy nagyon-nagyon kíváncsi, mi lesz itt fél év múlva ebből.
Azon érdemes gondolkodni, és nem a közösségi sofőrök miatt a világ legértékesebb startupja pillanatnyilag az Uber, mert nem az benne a nagy menőség és a nagy ötlet. Már egyáltalán van benne nagy ötlet. Hanem az, hogy a taxitársaságot, mint fuvarszerzőt váltja ki ez a okostelefonos alkalmazás. Ez itt a lényeg, ez az, ami fontos benne. Tehát, hogy egy olyan szereplőt, aki a technika mai színvonalán már feleslegesen ékelődik be a szolgáltató és az igénybevevő közé, azt lehet kikapcsolni vele.
Tehát magyarul, hogyha holnap úgy...
Dehogy nem.
Miért nem? Annak a helyére rakja be önmagát. Tehát nem azt mondja, hogy felesleges, hanem azt mutatja, hogy kicserélhető.
Hát, hogy egy olcsóbb
egyik,
és egyik
dispatcher szolgáltatást kicserél egy másik dispatcher szolgáltatásra.
Hát igen, de az egyik dispatcher szolgáltatás az embereket foglalkoztat, és fizetést kell adni a dispatcher szolgáltatásnak, a másiknál meg nem.
Ennek is van egy kis számú telefonon elérhető dispatchere. Más kérdés, amikor nem tudtuk, hogy a fizetés átment, akkor nem vette fel a dispatcher, úgyhogy végül kiszálltam azzal, hogy valószínűleg pénzhez jut az ember.
Hát, a másik az... olyan, hogy most az első napon ez nyilván teljesen mindegy, hogy
működik. Feri, ez egy bizonyított app, ennek működni kéne. Tehát ha New Yorkban elmegy, akkor itt is. Borzasztóan szar ez az app azért.
Még így is, tehát Az elv, továbbra is azt mondja, az elv az érdekes, az amiatt szokás az Uber-t ilyen fontosnak tartani, mert nagyon plasztikusan mutatja meg, hogy mi történik akkor, hogyha, hát amikor diszruptálunk egy ilyen megposhat ekoszisztémát.
Ezzel akár egyet is értek, csak nem az elvvel megyek reggel munkába, ha elbottam.
Hát de majd, hogyha meg az nem tetszik, akkor nem mész vele, tehát azért ez tényleg olyan, hogy bazd meg, ne mondjátok már, hogy bárkinek kötelező Uberrel mennie. Most ezen ne puffogjatok, hogy milyen vacak, mert hát ha nem tetszik, nem használod, és ennyire egyszerű az egész, és ha majd senkinek nem tetszik, akkor nem fogják használni.
Várj. Jövőképekről beszélgetünk, nem?
Hát, illetve arról beszélgetünk, hogy van egy olyan szolgáltatás, ami jelenleg meg tudja tenni, hogy egyszerűen kiizmozza a piacról összes többi szereplőt, mert annyi kockázati tőke van benne, hogy akár veszteségesen is, vagy akár nagyon durván veszteségesen is tud üzemelni évekig, és aztán majd, amikor elsorvat mellőle bárki más, és ő marad egyedül, akkor játszhatja a monopolt. Éppen ezért az összes ilyen fenyegető, disztruktív akárminek érdemes a fenekére nézni, hogy fenntartható-e.
Azt gondolom, hogy egyébként ez nem pusztán annyiról szól, hogy elzavarja a régieket, hanem hogy változásra kényszeríti őket is. Mert hogy aki nem fog változtatni, hanem csak tüntet és lobbizik a városvezetésnél, hogy tiltsák be az Ubert, az ebbe bele fog pusztulni, de azt szerintem helyesen is. Aki meg változtat, és mondjuk ugye nem kell nagyon sok minden más csinálnia, mint hogy magának is bevezetni az okostelefonos appot, a taxisok értékelhetőségét, meg ilyesmit. Tehát, hogy ugyanezt a modellt valahogy alkalmazni a saját üzletére, az meg adott esetben versenyképes is lehet. És akkor mit ért el az Uber? Az, hogy felkavarta, hogy tovább lendítette az egész piacot, nem pedig azt, hogy egyszerűen kiölte maga mellől. Egyébként pedig azt gondolom, hogy azért, tehát oké, hogy kapott kockázati tőkét, de ez a kockázati tőke nem lehet annyira elegendő, hogy egy 46 országban mindenhol veszteségesen működő cuccot elég hosszú ideig fent tudjon tartani, amíg minden taxitársaság kivész mellőle. Tehát, hogy ez nem egy valós fenyegetés.
Nem találom most írt, hogy mennyi pénz van benne, és szinte mindegy is. Mindenesetre azt megint is úgy gondolom, mint Gáspár, hogy ha ez most a hype-ból jövőkép, akkor meg kell néznünk. Tehát, hogy valakinek kritikával is kell viszonyulni ezekhez. Más kérdés, hogy momentán működik.
Azt nagyon, örülnék, hogyha valaki mondjuk egy újságíró utána menne, és valóban tehát kiszámolná, vagy kiszámoltatná szakemberekkel, hogy ez a pénz mire elég, és mire nem lehet-e nyereséges, vagy sem. Mert hogy így most megérzésekről beszélünk, amik hát még csak nem is ilyen szakszerű becslések, hanem csak olyan sejtések vagy pletykán alapulnak. Tehát igazán azt kéne megnézni, hogy a taxitársaságok azok mekkora profittal dolgoznak, és mennyire használják ki a taxisokat, illetve hogy az Uber modellje az fenntartható-e vagy sem.
Sem. Igazából arról sincsen számom, és innentől kezdve persze miről beszélek, hogy egy 8 literes fogyasztású Skoda Octaviával esti csúcsban reálisan mennyi pénzet lehet eljönni a belvárosból Óbudára, és mi az, amiből utána majd vesz az ember magának kenyeret. Ugyanakkor ezt az általam kifizetett ehhez kevésnek éreztem.
Hát, ha gondoljátok, akkor megosztom veletek egy pillanat alatt azt, hogy egy kilométer autózás, az, ha csak a benzint veszem költségnek, akkor olyan 40 forintra jött ki az én számításaim szerint. Ha mondjuk még egyszer ennyit rászámolok de hát mondjuk még egyszer ennyit talán nem érdemes rászámolni, igen, 25 forintot számoltam még kilométerenként ilyen fenntartási költségekre, szervízre, meg kopóalkatrészekre, meg ilyesmire. Tehát, hogy mondjuk 65 forint a költség, és 150 forint a bevétel kilométerenként. Abból a 150-ből akkor lejön a 20%, tehát a 120-ból lejön a 65, 60, 55 forint marad a taxisnál kilométerenként.
Nézek ehhez.
Adózni kell, meg nem tudom, hogy ott mennyit meg, hogy ez mennyire SZIA-val érintett dolog, de szerintem SZIA-t fizet belőle a taxis is. Tehát, hogy egy ilyen nagyon egyszerű számítás szerint ott kijön az, hogy valami, tehát hogy nyereség van a dolgon. Véletőleg a baj inkább az, hogy a nyereség nem olyan magas, hogy abból például élni lehessen. Tehát, hogy ezzel nem fog annyit keresni a taxis, hogy a hónap végén nyugodtan feküdjön.
Valahol talán egy kicsit nyugtalanító.
Mármint micsoda?
A halott taxis nem él meg a hónap végén, hiszen a hát, halott taxisok sokkal rosszabbul vezetnek.
Igen, hogyha ez a problémája a modellnek, akkor a modell halára van ítélve. Tehát akik csinálják, azok nem járnak vele jól, akkor nyilván egy idő után. És akkor ez egyébként nagyon hamar ki fog szerintem derülni, és nagyon hamar le fog futni ez, mint a piramis játékok kb.
Annyi nem baj, 2015-ben úgyis össze fogom lenni megint a dotcom, és akkor utána kapkodhatunk.
130 forintos kilométerrel számol, meg van még hozzá ilyen alapdíj, meg idő amúgy. Most az alapján, amit én utaztam.
Ezt mondtam.
Ugyanaz jön.
Ezekből számoltam most a 25 forintos várakozási díjból, a 130-os kilométerből, meg azt nem számoltam a 300 forintos alapdíjat.
Hát. Térjünk vissza erre, nem tudom, egy 8-10 adás múlva.
Én is azt gondolom, hogy érdemes megnézni, hogy mi lesz akkor.
Hát, illetve addig megoszthatjuk majd az adásnaplóban a zsákmány jön ki önöket, ön is Uber-taxist meghívó linkjeinket, és azzal fogunk menni még a sarkiboltba is.
Igen.
Na, mink van még? Mark Zuckerbergről akarunk még beszélni valaha? Nem, ugye?
Nem.
Nem nagyon.
Jaj, de jó, annyira örömmel húzom ki.
Azért mert szürke pulcsia van.
Kedves emberek, ne gyártsatok ideológiát ahhoz, hogy igénytelnek vagytok. Köszi.
De egyébként vissza lehet linkelni hozzá a másik Mark Zuckerberg-es videólinket, amivel a Keira Knightley csodálkozik, hogy ezek az emberek, ezek ilyen crocsot hordanak meg csukjás pulóvert. Csukjás pulóver, ez ilyen nagy dolog.
Itt a crocs az rohadtul menthetetlen, ha csak nem vagy szakács. Nagyobb az egyetlen ilyen speciális kivétel, hogy ahol elfér talán.
A crocs az, azt hiszem, hogy a rák halászoknál, hogy onnan indult? Valami vízparti rákszerű lények gyűjtése kapcsán volt egy célszerszám, vagy ilyen egyenruha része a crocs.
Készen zsérem, ahol hívta a felkapcsolat divatba, amit a pisztrán kalászok viselnek.
Hát ezt mindenképpen ki kell nyomozzuk, hogy honnan jön a crocs. A következő adásban beszámolunk róla. De igen, valóban. Ezek tényleg ufók.
Viszont Feri kedvenc linki következik.
Melyik? A farmbot?
A farmbot, igen. Azt én találtam. Ez, ha minden igaz, akkor egy olyan robot, ami így ültet, meg locsol, meg ezer minden más csinál, és gyártottak hozzá egy olyan csodálatos weboldalt, amiről mindez, hát maximum egy háttérben futó videóról derül ki, hogy vajon ez az állat ez mit tud kezdeni magával, de ez sem teljesen biztos.
Egy hosszú, nagyon trendi weboldal, ezzel a szokásos ilyen, hogy mondják, ilyen rétegekkel egymás alatt, hogyha scrollozunk, akkor az új és új fejezetekre jutunk, ami tele van bullshit-tel, de a legjobb, tehát ez a legjobb hagyományok szerint, hogy ez mennyire verzatilis, és mennyire jobbá teszi a világot, és hogy sehol nincs leírva, hogy de mi ez? Ez egy micsoda? Mit tetszenek itt árulni? És én még mindig nem tudom, ha esetleg tényleg az, amit a Kelt mond, tehát egy robot, ami ültet, akkor szeretném megkérdezni, hogy mi a francnak. Miért kell ehhez robot?
Van az a helyzet, amikor a pici, nem tudom, 8. emeleti a nap által csak időnként megvilágított, beüvegezett teraszodon elkezd a ketrecből kinőni a fű, és akkor kell egy gép, ami kiszedi, mit dolgozol. Nagyjából ezt tudom elképzelni.
Hát,
de az oldalon fent levő white paper alapján ez tényleg ezt csinálja. Van egy ilyen állvány, azon széltében mozog egy kocsi, és az mind le tud ereszteni egy eszközt, ami aztán dolgokat csinál a növénnyel. Termométer, vízmérő, cuccos, nedvességmérő, szélmérő, pH-szenzor, és még egy-két dolog van rája szerelve, és a interneten, majd a dashboardon megnézheted, hogy van a növény.
Ha esetleg nem tudnál a saját szemeddel kinézni a teraszra.
Igen, ez a robot, a hősember és a nem is tudom, a Pokémon.
Nem tudom, én tényleg, én így le tudnék menni zenbe, és ki tudnám nyitni az elmémet, és úgy elgondolkodnék azon, hogy vajon mire jó egy ilyen farmbot. De ez a honlap sajnos annyira elvette tőle a kedvemet, hogy most sajnos egyszerűen csak azt gondolom, hogy ez egy baromság.
De Ferenc, ebben van Arduino, Ruby, Rails, MongoDB és WebSocket.
Na, pont erre gondoltam, igen, ezek mind vannak benne.
És lehet bitcoinnal donételni.
És valahol biztos oda van írva az is, hogy együtt jobbá tesszük a világot.
Gáspár, emlékszel arra a sörfőzős bandára, akiknek egyszer te küldted át a linkjét?
Igen,
ahol
igen,
igen. Ahol az egész oldalon egy kurva fotó nem volt egyetlen darab sörről, vagy bármire, ami folyadékra emlékeztet, viszont fel volt írva, hogy mit csinálnak egy NoDS-szel?
Tehát nem, tehát ők pontosan ugyanúgy álltak a sörfőzéshez, mint én a varráshoz, hogy az első adandó alkalom, amikor szembe jött egy probléma, akkor írtak rá egy webappot.
És aztán lementek a sarki boltba egy helyneken ért.
Én ezt tök megértem, ezt a reflexet.
De ezt a reflexet egyébként én is megértem. Még azt is megértem, hogy valaki robotot csinál ahhoz, hogy a saját keze helyett kapálgassa a begóniáját.
Ez ahhoz ért?
Mert ahhoz ért, igen, ez oké. És hogy Arduino-ból és Raspberry Pi-ból teszi össze, tök menő. De az a weboldal, az tényleg az a digitális világ PR-osainak a szégyen. Szégyen állatorvosi lova.
Amikor egy kalapácsod van, akkor minden hirtelen szögnek kezd kinézni.
Régi mondás.
Amikor egy webfejlesztőd van, akkor minden egy Twitter boosterben pár percet összedobható kicsi projektnek.
Igen, de itt mondom, én nem a webfejlesztőt hibáztatom, az tökre
de nem, ez az oldal is, ez egy ilyen boosterpes marketing oldal.
A social media managert hibáztatom, igen, aki most megírta ezt a weboldalt, és tényleg azt az egyet felejtette, és nem is szólt neki egyetlen főnökes, hogy jó, csak írjátok létszi rá a weboldalra, hogy ez egy kis robot, ami kapálgatja a növényeket. Jó, hogy aki megnézi az oldalt, az esetleg tudja ezt. És ez így nem került rá sajnos.
Belinkeltem neked, Feri, és nektek is majd, kedves hallgatók, a white paper részét. Nagyon benne van minden, és még ilyen három nézeti rajzok is vannak a robotról, hogy milyen alakúnak kell lenni a kocsinak, meg a szerszám felfogatásnak. Ki van ezt találva, csak még nem látom, mi az értelme.
Aha.
Viszont...
Bocsánat, de megláttam a definíciót, ami szerint ez az emberiség nyílt forrású, automatizált, precíz falu masinája, vagy mi az a farming machine? Ilyen növénynövesztő...
Növénytermesztő masina, igen.
Növesztő gépezete. Ez a dolog, tehát nyílt forráskódó, automatizált, precíz növénytermesztő eszköz az emberiségnek. Hát tudjátok mit, ezek hülyék szerintem, én mégiscsak arra szavaznék.
Az van, hogy mélyen hiszek abban, hogy mielőtt ezek az emberek kiszabadulnak a természetbe, azelőtt több hektárnyi földet kell vásárolnunk magunknak, plusz shotgun töltényt és palackos vizet.
Múltkor a Modern Farmeren olvastam, hogy merre fele érdemes telket venni.
Modern Farmer nem tudom, hogy számol-e Ózdés környékével például, ahol most nagyon olcsó a föld. Vagy a Csere. A Csere hát egy csodálatos hely. Dombság, oda süt a nap. Az egyik völgyben van víz is. No mindegy, szóval vannak még jó helyek azon kívül, amit a Modern Farmer biztos javasolt. És kicsit közelebb van bejárni Pestre.
Na viszont ehhez a farmbothoz képest az a másik bot, amit ide linkeltetek, az viszont szerintem egyszerűen zseniális. Az vagány dolog.
Még mindig nem tudom hová tenni, de azt mondták a MoMA-ban, a Museum of Modern Art-ban, hogy ezek a open source hacket magadnak forrasztad meg, kössél rá egy répát, és akkor abból Tetris lesz meg szintetizátor kitek. Ezek jó, vagy ezek valami részei, ha nem is a jövőnek, de jelennek mindenképpen. És nem tudom, mire jó, mert oktató cuccnak szerintem tökéletesen alkalmatlan, mert nem elég interaktív ahhoz, hogy egy mai fiatalozni fogok, egy gyereknek felkeltse mondjuk az érdeklődését. Ilyen magunkfajta öreg geeknek nosztalgi értéke lehet, hogy van. Ugyanakkor meg halálmenő, hogy ott lógnak kiből a drótok, és mégis működik, és rajzolhatsz magadnak Pac-Man irányítót egy A4-es rajznapra.
Hát igen, az talán jó, hogyha az ember szembesül azzal, hogy ezek a fekete doboz eszközök, amik ilyen varázslatosan működnek a kezében, ezek valójában drótokból, meg ellenállásokból vannak összerakva csak, és hogy ezt te is meg tudod tenni. Na mindegy, én nem erre gondoltam, hanem arra a Bitnik botra, ami viszont a $100-osokat szórja el a Silk Road-on.
Ja, hogy bocsánat, az Gáspár volt.
Igen, ez egy régebbi botnak a Silk Road-osítása. Hogy is hívják? Nem Árnyék Web, mert...
Nem Deep Web, hanem Dark Web.
Deep Web. Nem tudom, az árnyék web az viccesebb, mert az olyan, mint hogy ilyen árnyékszék lenne, vagy valami. Lényeg, hogy egy német kiállításra kitalálták azt, hogy egy olyan automatizált scripted botot, akármit építenek, ami bizonyos időközönként elkölt $100 a Silk Road-on, vagy egy olyan dark webes webshopon, ami éppen a Silk Road-nak a megfelelője, mert most múlt héten volt az, hogy így sorra csuktak le ilyen variánsokat, de az egyik még működik, és erről vesz időnként $100 dolgokat.
Véletlenszerűen.
Véletlenszerűen. És sosem lehet tudni, hogy éppen, nem tudom, egy hatalmas karton moldáv csempész cigarettát kapsz, vagy egy hamis Louis Vuitton táskát, vagy egy kis zacskó exazit.
Ez szerintem iszonyú vagány.
Volt kémbészból sapka, és ki ne hagyd a kémbészból sapkát.
Ja, igen, és kémbészból sapka, és mester kulcskészlet.
A mester kulcskészlet az tök jó. Azt például irigyeltem tőle. Ja, és nagyon olcsóható.
Készlet.
Nem, azok a kulcsok, amik így közterületeken parkokat, parkokhajtaját, meg ilyesmit szállnak le, amit tűzoltóság használ, hogy bejussanak. És mindezt a galéria címére rendelve.
Aha. Hát ez menő.
Adás előtt találtunk egyébként, csak nem tudom, van egy nyitottabban egy fickót, aki Craigslisten keresett, de azt valószínűleg te dobtad ezt, szerintem ez olyan fajta link. Hogy mondják ezt szexmunkásokat, akiket felhívott magához, majd rajzoltatott velük képeket, meg festményeket, és ebből készít kiállítást. Jut eszembe művészet.
Aha. Hát, ha már művészetet említettél, ez a hátizsákot innováló találmány, amit a Kickstarteren láttunk, bár azt hiszem egész pontosan nem is mi láttuk, hanem egy kedves törzshallgatónktól kaptuk a linket. Na ez is egy ilyen kicsit önmagáért valónak tűnik.
Szerintem kihozhatjuk a hét farsága címet, vagy értelmetlen találmány.
A farmbot is versenyez, de oké.
Értem, de a farmbot az legalább nem mondja azt, hogy ezt tömegeknek változtatja meg az életét, vagy legalábbis
de
remélem,
hogy nem mondja. Ahogyis nem.
Csak tükörben néznek reggel ezek a szakállas férfiak a forrasztópákájuk mellett.
Nem mindegy, de minden esetre valaki ugye azt találta ki, hogy a hátizsák, tehát hogy hogyan lehet olyan hátizsákot készíteni, amit a hátunkon hordunk, és ha elő akarunk belőle venni valamit, akkor azt úgy is megtehetjük, hogy nem kell levenni a hátizsákot.
És ezért egy viszonylag hosszú és deréknál rögzítendő kötélrendszert vezetett be a hátizsák hátába, amely a hátizsák hátpántjáról leoldja a hátizsákot.
Igen,
ennek a módotnak nincs értelme.
És hogyha elengedem, akkor úgy visszaugrik a kötélrendszer miatt.
Nekem úgy tűnt, hogy azért hátul az egyik kezé, hogy tartja egy kicsit, amíg nem rögzíti a másik mozzaggal a derekánál ezt a cuccot.
Igen, hát szóval el kell sajátítani hozzá egy új mozdulatot, de cserébe ezért egy másik régebbi mozdulatot viszont nem kell elvégezni.
És ejtőernyésnek érzeti magát az ember 4 és 6-osan.
Igen, nem tűnik annyira végtelenül praktikusnak. De egyébként, tehát azért azt annyiban tényleg művészet, hogy ez az önmagáért való kreativitásnak egy ilyen nagyon szép példája, mert a dolog ötletes, csak nekünk feleslegesnek tűnik.
Csodálatosan végig van gondolva. Ott az oldal alján van egy ilyen, nem is tudom, közösítő dolog, ahol a három darab a táska különböző részeit tartó mazzagot összevezetik egy csőbe. És hogy annak milyen alakja legyen, és hogyan működjön. Hát itt emberek ezen gondolkodtak. Csak miért?
De biztos vagyok benne, hogy ez valahogy onnan jött, hogy a feltaláló, vagy a founder számára ez egy valós probléma volt. Tehát, hogy ő neki vacak dolog így folyton levenni a hátáról a hátizsákot, csak azért, hogy elővegye belőle a könyvét, vagy az utazási igazolványát.
Valaki igazán vehetett volna egy oldaltáskát.
De nem, ő hátizsákkal akarta. Ezek mindig innen jönnek. Hogy így van a fejemben valami, hogy pontosan mit akarok. Én tele vagyok egyébként, én személyesen is ilyen dolgokkal, hogy elképzelek tárgyakat, amik pontosan megoldanák az én egyik ilyen mindennapi kényelmetlenségemet. És aztán hosszan googlizok, és kiderül, hogy ilyen nincs a világban. De nagyon kevésről szoktam csak azt gondolni, hogy oké, akkor ebből a startupot csinálunk, és a világ szintén erre fog várni, nem csak én.
Erről jutott eszembe a hónap elejének az egyik olyan találmánya, amit azt hiszem nem beszéltünk itt adásban, pedig hát méltó rá. Ugyanígy a founder azon gondolkodott el, hogy ő szeret rollerezni, és nem szereti, hogyha leesik a nadrágja. Plusz hát a rollert valahová rakni kell, ugye? Ezért egybeépítette a rollert egy övvel. És amikor nem rollerezel rajta, akkor övként fel lehet csatolni derekadra ezt a jószágot. Nem is mondanék többet, magukért beszélnek igazából a szavak.
Igen, bár talán azt hozzátehetjük, hogy Tehát azért, ha megnézik a fotóit, akkor látjuk, hogy ez a roller tényleg valahogy odahajtogatható övnek, tehát a derekunk köré, de elég nehezen. És elég nagy darabok lógnak ki belőle. Úgyhogy még nem 100%-os, de így mondjuk, hogy egy bétának elmegy a dolog. Tényleg, tehát, hogy az ember hova tegye a rollerját, hát tekerje maga köré. Ez alapvetően idáig egy jó ötlet. Kicsit szarul néz ki rajta az a körét tekert roller, és biztos rollerezni is nagyon rossz rajta.
Igen, ugyanakkor
lose-lose szituáció.
Valamelyik egyetemen elfogadták diplomamunkának, ami azért elmond valamiről valamit egészen biztosan.
Egy egészen apróra össze, nem is csukhat, hanem összehajtható roller, tehát aminek kell egy merev állapotának is lennie, meg egy ilyen szalagszerű állapotának is, az biztos nagyon nehéz megcsinálni, nem? Tehát én is elfogadnám diplomunkának, mert ez tök menő, egy ilyen problémát meg tud oldani.
Igen, de ez olyan, hogy csuklós villamos vagyok a fasírtal keresztezni, az sem egyszerű feladat, hogy én akkor teljesen értelmet. Tehát...
Nem, nagyon-nagyon szeretnék egy ilyet. Azt megnézném, hogy keresztezed a csuklós villamost a fasírtal.
Lehet, hogy holnap indítok egy Kickstartert még.
Mindenképp. Ezek általában sikeresek szoktak lenni, és hamar összejön a pénz.
Csak aztán le kell gyártani, meg közben tükörbenézni. Ne felejtsük ki ezt a részt. Jut eszembe tükörbenézni, viszont akkor átkapcsolnék az utolsó hírünkre. Mert az is egy ilyen, egyrészt rohadt sok tükör van benne, másrészt meg valaki végre nagyon sok pénzzel megépítette azt a erőművet, amely úgy működik, mint a James Bond filmekben a főgonosznak szokott a bázisa, hogy körbe rakod iszonyatosan sok tükör, az mint középre irányítja egy toronyba az Isten áldott a napfényt, ott fent egy tükör lenyomja ezt a fényt középre, ahol pedig ezzel vizet forralsz, a vízforralással pedig áramot lehet termelni. Ez két dologra jó, egyrészt áramtermelése, másrészt pedig arra, hogy a környéken megsüssse a madarakat, és kiderült az, hogy nagyjából a madársütés sokkal alkalmasabb, mint áramtermelése. A befektetők, akik között ott van a Google is, most az amerikai államot próbálják pumpolni, hogy fizesse már ki nekik legalább a kis veszteségüket, a nyereségről már nagyjából letennének, mert bebizonyították, hogy ez az ötlet ez tényleg nem működik ebben a nagyságrendben.
Legyünk azért korrektek, mert nem az történt, hogy ez a rendszer, amit baromi drága pénzért megépítettek, az nem termel áramot, mert ez tökre termel, csak nagyon drágán, sokkal rosszabb hatásfokkal, mint mondjuk egy atomerőmű. Volt ott valami számítás, hogy egy 4 milliárd kilowattórát csinál évente, szemben a 9 milliárddal, amit egy darab atomerőmű képes megtermelni.
Igen, 20 ilyen erőmű kéne egy darab atomnak a kiváltására.
Jó, tehát hogy azért ez egy atomerőmű egy huszadát képes helyettesíteni tükrökkel, meg napsütéssel, ami azért nem semmi, csak éppen azt kiderítették, hogy de ez valószínűleg sose lesz elég hatékony, úgyhogy így nem érdemes áramot termelni.
Igen, iszonyatosan látványos módon csinálták ezt meg, minden tisztelt az övék, egyébként nem is akarom nagyon kiröhögni őket ezért. Egy gyönyörű épületet építettek, teljesen high-tech, csak a számok nem jönnek ki.
És hát nyilván egyébként az építés meg az üzemeltetés során egy csomó mindent megtudtunk valószínűleg, tehát hogy volt értelme az építkezésnek, meg az üzemeltetésnek, mert hogy általa okosabb lett az emberiség. Mindezt a Google pénzén. Miért is ne?
Amíg ez a Google pénze lesz, addig oké, hogyha az amerikai állam, aki fizet eddig, azért sokkal viccesebb helyzet eredményez.
Hát, amikor az adófizetők fizetik, az valóban egy kicsit megkérdőjelezhető.
Illetve van még egy olyan része ennek a cikknek, ami a Forbes-ban jelent meg egyébként, hogy másik befektető, a legendás Warren Buffett, meg egy teljesen más típusú, sima fotovoltaikus naperőműbe fektetett most be, ami piszok nagy, és 50%-a többet termel, mint ez a Google-ös erőmű, és működik. Tehát úgy néz ki, hogy most pont a kísérletezés az nem jött be, ugyanakkor valószínűleg van pénz, amit bele lehet rakni naperőműbe, és nem arról van szó, hogy itt a naperőmű egy teljesen értelmetlen dolog lenne, sőt.
Aha. Nem tudom, ez valahogy nem tűnik egy ilyen méltó búcsú hírnek.
Pedig eljutottunk az üstökös a napig, azért egy szép nagy kör volt.
Az így az elmesen fel van.
Szép
az,
nagy
az.
Kör volt.
De ha van még valami az ingújatban, vagy a nem tudom én...
Nem, visszavartam.
Úr a zsebedület.
Gáspár a kék varrógépével visszavarta az ingújat.
Piros szállal, hogy lássam, hogy mennyire tévedtem a szélétől.
És ilyen vicces színű dolgokat fogsz most hordani, vagy ezeket utána rituálisan megsemmisíted majd Szent Iván napján?
Hát ez most egy próbadarab, és a másik az egy... A másikon nem piros szával fogok végigmenni.
És Gáspár, szerinted el fog jönni az az idő, amikor már a barátaid majd megkérnek kisebb szívességekre, és te boldogan, szabad idődben varrogatsz nekik?
Jól gondolod, mennyit válaszolsz.
Nem hiszem egyébként. Én ezt teljesen önző módon magamnak találtam ki.
Aha. Hát na jó, csak az ember egy idő után, tudod, ahogy így mostanában arról szoktak minket megkérdezni, hogy a Dropboxban melyik az a menüpont, amivel meg lehet osztani, ha nem tudom mit. Így majd most azt fogják kérdezni, hogy nem varnád-e vissza a gombomat.
De mondjuk, aki egy gombot nem tud visszavarni.
Jó, akkor mást mondok, elszakadt a rugalmas varrása, vagy felfeslett a rugalmas varrása a Széljacki oldalán. Nincs interlokkos varrógépem. Léci, léci. Na, segítesz?
A számítógépet sem szerelek, szóval nem értem, hogy miért lenne más.
Világos, akkor ez egyértelmű. Kedves hallgatók, ne is próbálkozatok, Gáspár nem var nektek semmit. De megmutatja,
csak
hogy magának
mit vicces volt. Dolgokat.
Az aha. Viszont, az is valami.
Arról viszont is következő adásban vallatni fogunk, hogy hogyan oldod meg azt, hogy ne kelljen számítógépet szerelni. Ez egy sokkal nagyobb titok. Minden megoldás érdekel. Ideértve a szexet és az ügynöki munkát is.
Jó, ezt képzeljük el azzal együtt, hogy kelt ezen közben fasírtat keresztes csuklós villamossal, és a Kickstarter népa ezért fizet neki. Szép világ következik, amiben farbata fogják locsolni és kapálgatni a terasz gyepét.
Azt hiszem, az elbúcsúzás maradt hátra. Szervusztok, kedves hallgatók, találkozunk az interneten.
Szervusztok.
Pá.